Bemutatták Sátorai a Újhelyen Bencsik Gábor Lavotta János utolsó délutánja című regényét. A tények alapján megírt, de sok fantáziával átszőtt regényen a szerző másfél éven át dolgozott, ám a könyv megírása körülbelül 30 éve foglalkoztatta. Lavotta János nem csak zeneszerző, hegedűművész és a verbunkos Delelő korszakának egyik kiváló képviselője volt, hanem tanító, színházi karmester is, aki két zenei világ határán lehetett a láncszem. Ez az izgalmas életút foglalkoztatta Bencsik Gábort. A könyvbemutató után beszélgettem vele. Miért éppen Lavotta János?
Ez egy nagyon logikus kérdés. Bevallom, hogy még írás közben is sokat gondolkodtam róla, de van válasz erre. Ez egy nagyon izgalmas ember. Nagyon izgalmas kor, izgalmas embere. Ami a zenéjét illeti, a zene kultúrában elfoglalt helyét illeti, ő többféle szempontból köztes figura. Egyfelől olyan értelemben köztes, hogy fiatal korában még Mozarttal, hát ha nem is együtt muzsikáltak, de amikor Mozart volt éppen Bécsnek a zenei fejedelme, ő akkor Bécsben egy ismert fiatal, tehetséges muzsikus volt. Másfelől viszont akkoriban Magyarországon hát cigányzenészek és amatőrök, úri amatőrök muzsikáltak. Köztes abból a szempontból is, hogy Magyarországon ebben az időben, ugye 1764-ben született, 1820-ban halt meg, ő előtte Magyarországon többnyire a muzsikusok, hát a személyzet kategóriájába tartoztak. A vadászmester, a szakács, az inas, a muzsikus kategóriájába. Ő utána viszont már olyan klasszikus zenésztárok voltak, mint például Liszt Ferenc, őről a ma nem tudjuk, nem érzékeljük, hogy olyan popsztár volt, mint egy világsztár, akinek koncerttermeket töltenek meg, és tolakodnak a aláírásáért, és az ismeretségéért. Tehát ő egy klasszikus koncertmuzsikusként élte le a pályáját. Lavotta a kettő között van. Egy nemes ember, egy Pozsony megyei nemes ember, aki már sokkal több, mint az asztali muzsikusok, mint a vendéglői muzsikusok, még sokkal kevesebb, mint a nagyvárosi koncertmuzsikusok. Érdekelt engem ez, hogy hogyan éli le az életét egy ember ebben a köztes állapotban. Aztán egy másik érdekesség. A világzene nagy. Annak nagy klasszikusai vannak is, ismeri a közönség. Ebbe a világzenébe Magyarország viszonylag keveset tudott beletenni, többletet, amivel gazdagíthatta. Most világzene alatt nem a mai értelemben veszem, hanem a világ műzenéje a 15. századtól egészen napjainkig a kortárs komoly zene, a mindenkori kortárs komoly zene. Ugye Bartókról, Kodályról tudjuk, hogy ők hoztak olyat bele a nagy klasszikus zene kultúrába, ami érvényes, és átment az egész kultúrán. Nem tudjuk, pedig valójában Lavotta is valami hasonlót művelt. A verbunkosra gondolok. A verbunkos, ami egy elvileg egy ilyen németes toborzó, katonatoborzó zene gyökerű dolog, ez egy tisztán magyar teljesítmény, Magyarországon kifejlődő teljesítmény, ez a zene kultúra, ez a verbunkos zene, és a világ zenéjébe a 19. században ez bekerült. Nem csak magyarok, hanem nyugat-európai klasszikus zenészek is fölhasználták, beépítették a zenéjükbe, tehát itt van valami, amivel mi a világ kultúrájához hozzájárulni tudtunk, és ennek az egyik kiemelkedő művelője volt Lavotta János, ugye szokták mondani a verbunkos Triász Csermák Lavotta Bihari, talán Lavotta volt a legkreatívabb ebből a hármasból. Hát ez így nekem bőven elegendő volt arra, hogy azt gondoljam, hogy erről az emberről többet kell megtudni.
Így van, mert hogy nincs benne a kánonban. Nagyon keveset tudunk róla. Itt Sátorai a Újhelyen, tája közelében ismerjük az ő életét, hiszen itt él köztünk egy olyan Lavotta kutató, aki negyed százada kutatja az életművét, és az ő jóvoltából Kotta kiadás is történt, monográfia is megjelent, tehát többet tudunk már Lavottáról, és az ő valóban színes egyéniségéről, hiszen nem csak zeneszerző és muzsikus volt, de az első színházi karmester, házi tanító. Gondolom ez is megfogta az ő jellemében és az ő életében, hogy ilyen színes egyéniség volt. Nem lehet egy skatujába betenni. És hát a kalandjairól meg ne is beszéljünk, arról, hogy el is kezdte a jogi pályát, aztán ott is hagyta.
Valóban nagyon színes személyiség volt. Én azt gondolom, hogy a korának a gyermeke ebben a tekintetben egy mai értelemben jómódú nemes ember, aki ugyan összeveszett a családjával, édesanyja meghalt, az apja újra nősült, a most anyjával összeveszett, ilyen formán kiszakadt a családból, de mégis örökölt vagyont, az bizonyos biztonságot adott neki. Tehát elfogadhatóan jómódú ember, sokat keresett a muzsikálásával, nagy becsben tartották a korabeli Magyarországon az ő zenéjét, rendkívül dinamikus figura lehetett. A művész karakter mindig izgatja az embert. Milyenek a művészek? Sokszor a művészek ugyanolyanok, mint egy könyvelő, de néha vannak valóban olyan művészek, akik lerúgják magukról a kötöttségeket, és a szabadságot mindenek fölé helyezik. Lavotta a végletekig szabad ember volt, szóval meg kell mondanunk, hogy az alkohol túl nagy szerepet játszott az életében, nem tudott sehol sem meggyökerezni. Ez nem feltétlen, nem tisztán csak pozitív tulajdonság, de valóban egy izgalmas ember volt, akit talán az ember nem választana társnak, de csodálattal nézi.
Beszéljünk végre a regényről, amely nagyon jó kritikát kapott, és egy nagyon izgalmas pillanattal kezdődik, Lavotta halálának a napjával, amikor ugye összeesik abban a bizonyos tájai patikában, és tulajdonképpen a regényben az ő élete álomszerűen, mint a filmben a flashback, egy visszatekintéssel jelenik meg.
Így van, azt tudjuk tényszerűen, hogy táján halt meg, a patikában összeesett, és félig magához tért, nem tért magához a nap folyamán, tulajdonképpen elindult egy haldoklás, és aztán meg is halt a nap végére. Valóban ez a regény egy folyamatos visszaemlékezés, tulajdonképpen újra álmodása az ő életének, egy picit még az álomban is álmok jelennek meg, ahogy az ember valójában néha álmodja az álmait. Az volt a szerencsém, és minden Lavotta kutatónak a szerencséje, hogy az egyik barátja, Bernát Mihály, személyes jó barátja, készített egy kéziratos életrajzot, Lavottával való beszélgetés során, ez 1818-ban kezdte, és aztán a Lavotta halála után kiegészítette kisebb részletekkel. Ezt nem adták ki ma sem, Széchenyi könyvtár kézirattárában lehet kikérni, én is azzal töltöttem nagyon izgalmas napokat, hogy betűzgettem, olvasgattam ezt a 200 éves kéziratot. Ott sok minden el van mondva, és megpróbáltam a regényt a valósághoz ilyen formában kötni, az ott elmondottakat, mint egy megérteni. Talán annyi kiegészítés, ha megenged, hogy az írás, a szépírás, az nem a tudott dolgok leírása, hanem a nem tudott dolgok földerítése. Az író nem kész ismereteket vett papírra, hanem az írás segítségével próbál megtudni dolgokat. A történet viszi a fejleményeket, a dolgok következnek abból, ami addig már leírva volt. Számomra tehát egyfajta Lavotta kutatás volt ez a regényírás. Van itt egy meglehetősen rövid és hát nagy ugrásokkal haladó és amatőr módon megfogalmazott életrajz. Próbáljuk kikutatni mögötte az embert. Ez nekem egy nagyon izgalmas tapasztalás volt, hogy megpróbáltam megérteni ezt az embert, akiről töredékes ismereteim vannak, és megpróbáltam kitölteni az űrt az egyes életrajz részletek között. Természetesen az embernek működik a fantáziája, de mégis azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ez egy megértés volt az én számomra is, És ha jól sikerült, akkor talán az olvasónak is.
Gondolom, hogy szereti Lavotta muzsikáját, a magyar nemzeti romantikát, hiszen elengedhetetlen ahhoz, hogy úgy tudja árnyalni az ő személyiségét, és úgy bemutatni az életét, hogy ez valóban számunkra is, olvasók és befogadók számára is szép legyen és megkapó legyen. Mi köze van önnek a zenéhez? Zenészember, vagy zenekedvelő, zeneszerető, műértő?
Hát az a közöm a zenéhez, hogy nem tanultam hangszert, és örök hiány maradt bennem ezért. Nem hibáztatom a szüleimet, ők sem tanultak hangszert, nem olyan körben éltünk, ahol ez napi rend lett volna. A felnőtt fejjel megpróbáltam, nem volt elég kitartásom. Felnőtt fejjel nagyon nehéz hangszertanulást elkezdeni a nulláról, de bennem volt mindig ez a vágy. Én amikor ezt elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor nem gondoltam, hogy ez munká, de most utólag már megértem, ugye az ember nem csak mást ért meg írás közben, hanem önmagáról is ismereteket szerez. Rájöttem, hogy megértettem, hogy igen, biztos ez is van bennem. Ami magát a verbunkos zenét illeti, és hát nem csak verbunkost írt Lavotta, ez a nemzeti romantika muzsikája, ami azt illeti, azt igazából nem is lehet nem szeretni. Szóval nem akarok én lila ködöt engedni és túlzásokba esni, de itt mégis a magyar lélek kifejeződéséről van szó. Ez nem véletlenül született nálunk. Van itt valami, ami a magyar gondolkodást, a magyar világérzést kifejezi, és ebben a zenében az ember ezt megtalálja. Biztos vagyok benne, hogyha egy holland vagy egy ausztrál meghallja a magyar verbunkos zenét, ő is azt fogja mondani, hogy igen, nagyon szép, köszönöm szépen, haladjunk tovább. Egy magyar számára ezt ennél több, nem csak esztétikai élmény, hanem a hallgatónak, önmagának is részévé válik. Ez én vagyok. Én fejezem ki magam, helyettem írta meg Lavotta János ezeket a zenéket, ezt az élményt adja meg. Nem esünk túlzásokba, nyilván Mozart, Bach, vagy akár kisebb mestereket is mondhatna az ember, azoknak a muzsikája gazdagabb, teljesebb, szerteágazóbb. Lavotta kismester, ezt ne gondoljuk, hogy ennél több, de amit csinál, az a mi muzsikánk. A mi muzsikánk, és nekünk, bennünk visszhangzik igazán.
És beszéljünk a történelmi korszakról is, a 18.-19. század fordulójáról, amely egy nagyon izgalmas korszak, és egy olyan író tollából elevenedhet meg előttünk, Lavotta személyén keresztül ez a korszak, aki kiváló történelmi művek szerzője.
Igen, a történész végzettséget is sikerült szereznem, eredeti szakmám agrármérnök, és ez talán megtanította szakma tiszteletére, és megtanította arra, hogyan kell régi korokhoz közelíteni, hogyan kell például egy kéziratot, egy történeti forrást hogyan kell értelmezni. Ami a kort illeti, igen, ez egy rendkívül izgalmas kor, különösen Magyarország számára. Ez az úgynevezett reformkor, a nemzeti ébredés kora kicsit megelőző időszak, amikor éppen csírázni kezdtek a magyar kultúrának a hajtásai, amikor éppen megjelentek az első magyar nyelvű újságok, éppen megjelentek az első magyar nyelvű szép irodalmi művek, amikor elkezdett valami bizseregni, de még nem tört át, még csak egy-egy szellemi műhelyben, egy-egy nemesi otthonban, például Kazinczy otthonában kezdett valami bontakozni, és ebbe a bontakozásba illik bele Lavotta. Említés volt már róla, hogy ő fiatal korában Pozsony megyei, tehát szomszédságában Bécsnek, ő Bécsben muzsikált, nagy sikerrel muzsikált, nagy tehetségnek tartották. Ez az én gondolatom, vagy én megértésem, hogy azért nem lett bécsi muzsikus, mert ott egy kicsit őt idegennek, ott a barbár világ küldöttének tekintették, és elfogadták volna, ha teljesen azonosul azzal a bizonyos risporos, parókás bécsi muzsikus léttel, ami számára idegen volt, és ő inkább a nemzeti viseletet és a nemzeti zenét választotta. Ott volt tehát a legsűrűjében, akkor éppen Bécsben volt a Vatikánja, mondjuk így, a zenekultúrának. Az volt a világ közepe a zenében, amikor Lavotta ott elkezdte a muzsikálást. Ő inkább a magyar vidéket, a magyar nemesi otthonokat, a magyar érzületnek a bontakozását választotta. Én nem gondolom, hogy ő ezt így végig gondolta. Nem gondolom, hogy ő teoretikusan döntött a világpolgárság és a nemzeti elköteleződés között. Ment a hajlamai után, és a hajlamai inkább ide vezették, nagyon sok időt töltött a hegyalján, Pozsony megyei, tehát Nyugat-Dunántúli, sőt, hát Dunán inneni, ugye egykori elnevezés szerint a Dunától északra az Dunán inneni terület. Itt találta otthont. Ez is egy érdekes dolog, hogy a Zemplén az egy csuda hely. Az a kultúra eszenciáit. Olyan sűrűn lehet belélegezni a történelem levegőjét, amit kevés helyen Magyarországon. Itt talált ő szellemi otthont magának. Egészen biztos, hogy nem véletlen, hogy itt tudott kibontakozni, és itt végül is itt fejezte be a földi pályafutását.
Milyen volt a könyvnek a fogadtatása, hiszen novemberben jelent meg, és a napokban mutatták be táján, ahol elhunyt Lavotta János, és ahol a sírja is van.
Nehéz nekem ezt megítélni, talán annyit mondhatok, hogy szeretettel fogadják. Először van, aki megijedt, hogy ugye ez egy tragédia, hát hiszen azzal kezdődik, hogy meghal a főhős. Hát micsoda dolog, hát most azt mit olvassak én? Hát itt van, vége van a harmadik oldalon a könyvnek. De aztán talán rátalálnak az olvasók, hogy hát ez egy szerethető ember és egy szerethető történet, úgyhogy szívesen fogadják, hogy mikor derül ki az irodalmi értéke, azt nehéz megmondani, mert csak az idő próbájátnak kitéve tud ez megmutatkozni. Egyszer kérdeztem Sándor Pált, a filmrendezőt, régi idők focia, a sok más filmnek a rendezőjét, hogy egy forgatás során, hogy na, és mit gondol, mikor derül ki, hogy jó lesz-e a film? Azt mondta, hogy fél évvel a bemutató után. Szerintem egy könyvnek 2-3 évvel a bemutató után derül ki, hogy jól sikerült-e. Én izgulok és reménykedem.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük ezt a regényt, az első regényt Lavotta Jánosról.
Nagyon szívesen.
Bemutatták Sátoraljá új helyen Bencsik Gábor Lavotta János utolsó délutánja című regényét. A könyv bemutató után beszélgettem az íróval.